és most! Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei a Sláger FM-en.
Jó estét kívánok minden kedves hallgatónak és nézőnek itt a KHK alsó vonal TMC oldalon. Kende Hofer Krisztina vagyok, és ez a hétköznapi példaképek, nem hétköznapi történetei. Szerda esténként megszokhattátok már, hogy olyan embereket hívok vendégül, akikről azt szoktam mondani, hogy itthon érték el azt a bizonyos amerikai álmot. Sikeresek, de hogy mi a siker, arról fogok mai vendégemmel is beszélgetni, aki... Hát azt hiszem, teljesen másként vált ismerté. Számomra minden érdekes, amit eddig még nem tudunk róla. Egy nagyon különleges vendég ő, hiszen fizikus. Hiszen a természettudományokban nagyon jártas. A Magyar Tudományos Akadémia kutatója. Ipari kerámiákkal foglalkozik. Kifejezetten fontos számára az, hogy a világot, amiben él, maga körül jobbá tegye, és ezért nagyon sok jótékonysági kezdeményezésben vesz részt, és indít maga is ilyet. Egyébként azt hiszem, azt is fontos róla elmondani, hogy anyuka és feleség, tehát hogy családban él, és egyet ki nem hagynék, mielőtt a nevét elmondom. Doktori disszertációja címe a következőképpen hangzik, és ez azért fontos, drága hallgatók, mert még soha nem volt papír kezemben ebben a stúdióban, de most van, tehát így hangzik a cím, ki nem hagynám, hogy felolvassam. Szén nanószerkezetekkel adalékolt szilícium-nitrid nanokompozitok. És az első kérdésem kivételesen az lesz a vendégemtől, hogy ez vajon mit jelent? Nem kérdezem meg tőle. Szeretettel üdvözlöm Tapasztó Orsit. Szia, Orsi!
Szia, Kriszta! Szép jó estét kívánok mindenkinek!
Hát figyelj, azt mondasz most egész este, amit akarsz. Tehát ez után, a cím után, ez... Szóval az van, hogy a fizikusokról nem. Azt gondoljuk, hogy viccesek, hogy humorosak, hogy szépek, hogy csinosak. Persze mi vagyunk a hibásak, nem a fizikusok. Téged, és erről egészen nem sokat fogunk ma beszélni, nem akarok beleszólni.hu, vagyis, hogy ez nem is egy weboldal, egy Instagram oldalról ismerhetnek a legtöbben, és nyilván mindenkinek megvan a hármatok közül a saját kedvence, akinek a videóit egyen jobban várja, mint a többit, nekem ez te vagy, ezt nem lehet titkolni, és nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy elfogadtad a meghívásomat, többet fogsz beszélni, mint én, de az első kérdés az mindig úgy hangzik, hogy elképzelünk téged 16-17 éves korodban, ugye Szatmár Németiben születtél, a gimnáziumban is ott jártál.
Így van.
Mire álmodozott Orsi a padban érettségi előtt?
Én tudtam, hogy ez az első kérdés, mert minden műsorodat hallgatom nyilván, és így ezzel ma gondolkoztam, hogy mit csináltam én 16 éve. Én nagyon morcos voltam, nagyon haragudtam a világra, mert a szüleim éppen megtiltották nekem azt, hogy művészeti egyetemre menjek. Ugye az érettségi előtt volt olyan egy-másfél évvel, és én akkor döntöttem azt, hogy hát nekem rajzolnom kell, tehát akkor vagy képzőművészeti egyetem, vagy építészet, és akkor ez ugye hát 20 pár évvel ezelőtt volt, ugye Szatmár határ túloldala, és akkor anyukám kijelentette, hogy hát fiam, éhen halni azt nem fogsz. Úgyhogy hát ez egy nem. Úgyhogy így indult, így. És aztán...
És anyukád vajon mit szólna ahhoz, hogy most hétvégén tömegével rendelték a festményeidet az Insta oldaladon?
Hát anyukám fentről ez biztos nézi, és le van döbbenve, hogy akkor ezt most...
Biztos büszke.
Nagyon remélem, nagyon, mert ő szerette mindig, hogyha igaza van. De most úgy néz ki, hogy lehet, hogy ebben nem volt igaza.
Ugye azt olvastam, hogy a mamád könyvelő, apukád mérnök, igen, tehát nyilván ők ezért is terelgettek téged egy rendes szakmához, ami hát fizika-kémia szak.
Így van.
Ez egyértelmű volt, hogy fizika-kémia szak?
A fizika egyértelmű volt, a kémiát azt úgy hozzácsaptuk, mert hogy én mindig is azt hittem, hogy én tanár leszek. És Romániában ez úgy működik, hogy nem külön van tanárképző és esetleg kutatóképző, hanem az ember elvégzi egy természettudományi egyetemet, és lehet tanár is, meg kutató is. Úgyhogy így a fizika az adott volt, azt nagyon szerettem világéletemben, és a kémiát azt hozzácsaptuk, hogy akkor azt is taníthassak, ne csak fizikát.
Micsoda vágyok tényleg. Én is meghalok a fizikáira, belegondolok, téptek. Nap gondoltam rád, amikor a gyerek mozgás, sebesség és mi hat, mire irányú házi feladatát kellett volna megoldanom, és azon gondolkodtam, hogy ez csoda, hogy imádott tényleg.
Igen.
De tanítottál 2 évet?
2 évet, így van. És imádtam, de 22 voltam, és én ott azt úgy megéreztem abban a 2 évben, hogy én ehhez még nem vagyok eléggé a helyemen, vagy én nem tudom, a tanári pályához én azt érzem, hogy egy kicsit nem tudom, úgy be kell érni, inkább így mondom. Ahhoz úgy be kell érni, és én még 22 évesen nem.
De komolyan vettek?
Hát na ez az, hogy azt nagyon nehéz volt elérnem, hogy komolyan vegyenek, és egy szerepet kellett játszanom, eljátszanom a, hát most nem azt mondom, hogy a házi sárkány, de egy ilyen nagyon komoly, hát én most fizikatanárnő vagyok, és most mindenki fejezze be a beszélgetést.
Miközben beszélgettél volna velük egy kicsit te is talán?
Konkrétan, hát persze, nagyon sok órám átment osztályfőnöki órába, úgyhogy nem voltam az osztályfőnökük, de hát annyira jóba lettünk, mert hát ugye kicsi korkülönbség abszolút. Úgyhogy két év után be kellett látnom, hogy ehhez még érni kell, és akkor jött egy felajánlás innen Budapestről, hogy akkor van egy doktori hely, és ez a kerámiás téma, amit az előbb nagyon szépen és ügyesen felolvastál, és hogy lesz, hogyha szeretném, és leszeretnék doktorálni, és mellette azzal párhuzamosan kutathatok, akkor itt a lehetőség.
Ilyen könnyed lánynak gondollak, és amikor olvastam és készültem rá, akkor is ezt vettem észre, hogy ezt egy interjúban elmondtad 3 évvel ezelőtt valahol, amikor még nem is voltál orsia a nem akarok beleszólnéról, hogy hát igen, akkor felhívott Kolozsvár az egyetemről a professzorot, hogy van Budapesten egy ilyen lehetőség, hogy ipari kerámiákat lehet kutatni, doktori pozíció, és akkor szó szerint ezt mondod. És akkor felmentem Budapestre, ledoktoráltam, és elfogadtam az állást. Hát én meg elmegyek a közérbe, veszek egy kiló kenyeret. Tehát, hogy ezt nagyjából így mondod. Hogy ne haragudj, ezután a cím után különösen azt gondolom, hogy ez azért. De hogy így jövök, doktorálok, kutatok.
Nem, ott azért vértizattunk. Családilag, tehát férjestül, mindenestül, nem, az nem volt annyira, lehet a BM-én doktoriztam, az nem egy leányálom. Tehát az egy kemény sztori volt, abszolút. Férjem is fizikus, ő nagyon sokat segített, tehát ő motivált. Tehát az, hogy ő úgy fizikus, hogy neki tényleg az élete a fizika.
És nemzetközileg is jegyzik őt, ahogy
igen,
olvastam, ugye?
Igen, ő nagyon ügyes.
Mondjuk te sem panaszkodhatsz, mert a munkacsoportoddal, figyelj, ilyeneket tudok, hogy 20-szoros keménységű anyagot sikerült kihoznatok, akkor, amikor már föl akartad adni, hogy akkor most már új területeket igen, kutat, igen, de sikerült 20, na most aki érte, ez nyilván tudja, hogy ez mekkora dolog, én baromira örülök, de hogy ez miért jó?
Igen, hát ez, igen, ott ügyesek voltunk. Ott ügyesek voltunk, és ott már tényleg az volt, hogy nagyon nekem ebből elegem van, és akkor a jó Isten azt mondta, hogy de hogy van neked ebből eleged, Orsi? Itt van még egy nagyon jó eredmény, akkor ezzel még egy picit foglalkozzál, és igen, azt így húztuk. Azt hiszem 14 évig foglalkoztam ezzel a témával.
Az ipari kerámiák.
Így van, erősítésével, fejlesztésével.
Egyébként viccen kívül utána néztem, hogy ez mire jó, és aztán egészen döbbenetesen tapasztaltam meg, hogy fékpofák készülnek kerámiából, meg tényleg egy csomó minden az autógyártásban, tehát hogy nem a csészékre és a bögrékre kell fókuszálni. Bár azt látom az Insta oldaladon, hogy az is nagy szerelem, hogy egy-egy ilyen kézmű.
Hát az terápia abból kávézni egy gyönyörű csészőből.
Irítkedem is, de nem is nagyon lehet rendelni, úgyhogy...
Igen, majd adok egy telefonszámot.
Na jó, szóval ide jöttél Budapestre, direkt nem mondom a fel Budapestre, azt én mindig kerülöm, hogy felmegyünk, eljövünk Budapestre, és akkor voltál először itt.
Így van, az elképesztő.
De hát az 2012-ben volt.
Igen. Igen. Megérkeztem a keleti pályaudvarra, és megírtam SMS-ben az akkori főnökömnek, hogy azt nem gondolod komolyan, hogy én a keleti szatmári lány vagyok, életemben először vagyok Budapesten, nem gondolod, hogy a keleti pályaudvartól a Csillebércig én egyedül eljutok. Ezt ugye te se gondolod komolyan. Nem gondolta, lejött értem autóval a hegyről, ugye? Lejött, és felvitt. És akkor soha nem fogom elfelejteni, utaztunk tehát az autóba keresztül a városon, és egyszer csak szembe jött a Gellért hegy. És én így elámultam. Ezt nem hiszem el, hogy ennyire gyönyörű ez a város. De tényleg, tehát ilyen, mint Alice Soda országban. És ez azóta tart. Elképesztő.
Azért ez fantasztikus
igen,
lehet.
Igen.
Mi pedig Kolozsvárt nézzük úgy, hogy micsoda csoda. Tehát, hogy szerintem, ahol élünk, azt igen, persze tudjuk, de nem tudunk úgy rácsodálkozni, mint mások.
Igen.
És azóta itt vagy?
Igen, volt egy 2 éves kitérünk Stuttgartban. Férjem kapott egy nagyon jó ösztöndíjat, lehetőséget. Úgy volt, hogy 1 évre megyünk, én 1 évnél többet biztos nem maradok a németeknél, én aztán biztos jövök haza, és akkor így lett belőle 2 év. És aztán 2 év után vissza Pestre is. Így.
És a nanorészecskék így hívták a férjedet.
Így van, a nanotechnológia, igen.
Mit csinál most egy kutató a karantén alatt? Hogy ti bejártok kutatni, vagy ezt lehet otthonról, vagy hogy
hát
van?
Ez nehéz helyzet, nekünk zseniálisra nagyon szeretjük a munkahelyünket, ezt így bemondtam a rádióban most. Tényleg borzasztóan rugalmasan kezelték ezt a helyzetet, és ilyen heti néhány bejárással ezt sikerült megoldani, mert hát ugye labormunka az van, de hát az ember csoportosít, cikket pedig tudományos cikket lehet otthon is írni a laptop előtt, tehát és akkor ilyen heti 1-2 bejárással, én főleg home office-ból, mert 5 éves gyerek nem ment már óviba, nem mertük vinni, úgyhogy ilyen fele-fele megoldásban, hol én a gyerekkel, hol a férjem. Igen.
Ugye a munkája ez a Magyar Tudományos Akadémia Energetikai...
Így van, Tudományi Kutatóközpontjának vagyunk mi a kutatói.
Tényleg egy UFO vagy, tehát hogy biztos. De memme, hát ugye itt ül technikus kollégánk, aki hát vinyogva nevet rajtam ezen, de amikor először beszéltem veled, akkor is ezt mondtam, hogy azért ez egy rácsodálkozás, tehát hogy ennyi, mert az ember a kutatókról, a tudósokról ilyen nagyon visszafogottságot, introvertáltságot, magukban gondolkodást feltételez, ami nyilván mind megvan benned, mert egyébként nem tudnám publikálni ennyi mindent. Szóval heti 4-5-ször bejársz, és közben festegetsz, közben
nem,
tartalmadjátsz.
Heti 1-2 volt a bejárás, nem. 1-2, most hogy durvul a helyzet, heti 1. Tehát, hogy ez azért a számokat figyeltük, és teljesen rugalmas volt az egész. És igen, mellette van még pár dolog.
Amiről most ide is csapunk, bár engem ez a fizikusságod nagyon izgatott, úgyhogy muszáj volt ezzel kezdenem. De hát akkor itt ugye a képzőművészet, ami nagy szerelem volt, csak a szüleid, ahogy mondtad, nem engedték.
Igen.
Az mikor jött vissza, hogy... Mert ugye azt látom az Instádon, hogy tűfilccel, rajzolsz. Sok... Egyébként festeni is szoktál, azt
így
olvasom.
Akvarellel. Hát ez az akvarell tűfilc, ez most a szerelem. Igen.
És kaptam egyet, kedves hallgatók, és pont azt, amit választottam volna, úgyhogy elmondhatatlan az öröm, hogy ez egy kikapcsolódás, vagy ez egyfajta B-vágány, vagy mi ez?
Ez így, igen, így egyben. Terápiástól kezdve, én mindig akkor szóval úgy így, igen, amikor úgy ki kell festenem valamit magamból, és akkor az úgy nagyon jól esik a lelkemnek, hívjuk terápiásnak, tök mindegy, de hogy ez azért, mert engem nem engedtek ilyen egyetemre, attól ez végig ott volt az életemben, tehát így hobbi szint. És hobbi szinten festegettem. És akkor most egy kicsit többet. Biztos a vírus is hozzátett azért, hogy így többet akartam kifesteni magamból. És igen, ezt így publikálgattam az Instán, és így tetszik az embereknek, és ezen én vagyok a legjobban ledöbbenve.
Igen, azt látom a sztoriaidban, amikor ezekre reagálsz, hogy tulajdonképpen őszintén le vagy döbbenve a téged övező érdeklődésen, a festményeidet. De miért?
Hát, mert én fizikus vagyok.
Ja.
Tudod, amit úgy...
És véletlenül sztorizom, és meglepődöm, hogy tetszik az embereknek a kutya minden.
Igen, ez egy ilyen tudathasadásos állapot. Igen. Mert hogy tudod, nem azt tanulsz, és hogyha nem azt tanulod, akkor nem vagy az. Hát most nem abból van papírom. Hát
ezt a világnak ebben a részében mi így gondoljuk. Igen. Máshol nem ennyire. Én ugyanezt gondolom egyébként, tehát hogy amikor ez felhívott, akit bemutattam neked a rádióprogramigazgató, hogy az instás dolgot folytassam itt a rádióban, az volt az első mondatom, hogy én nem vezetetek rádióműsort, mert nekem ez nem a foglalkozásom. Tehát, hogy tökre megértelek, miközben hát látszik, hogy azért a követőid minden egyes részedből és tevékenységből akarnak még és még.
Igen, nagyon fura.
A férjed mit szól ehhez az őrületes népszerűséghez, ami most rátszakadt?
Hát ha valamin meglepődve, akkor rajta a leginkább, hogy maximálisan támogat, és azt látom rajta, hogy büszke, és nem a kutatási eredményeimért most éppen, hanem egy teljesen más vonalért. És ez egy olyan oldala, amit hát soha nem tudtunk volna meg, hogyha én nem kerülök egy ilyen helyzetben. És ez elképesztő ezt látni, hogy ő ennek örül, és tényleg támogat. És amikor kell, most például menedzseli a gyereket, mert én itt vagyok, és ez mindig így, tehát hogy bármi van, akkor ő beugrik és csinálja. Úgyhogy igen, nagyon cuki.
A másik kutató UFO. Így fogok titeket nézni, az UFO család. Nem, tényleg iszonyú respektem van felétek. Tehát az utcán felismernek már?
Hála Istennek hordunk maszkot.
Hát én FFP2-es maszkot, én ma direkt külön beszereztem, hogy meg ne szólj, hogy nem FFP, mert én dupla maszkkal járok, ugye?
Igen, volt erről egy sztori folyamom, igen, ki is nyílt a bicska sokaknál, de igen, én ebbe hiszek az FFP2-esben, na ez van. A maszk miatt szerintem ez nem olyan sokan, de volt már rá példa, hogy oda jöttek, oda szaladtak, és nagyon annyira kedvesek voltak, és azt is így olyan nehezen kezeli az ember, mert hogy sose volt abban a helyzetben, és csak szerintem olyankor vigyorgok, mint a tejbetök, és igen, persze, hogy fotózkodhatunk, hát hogy ne, és én nem értem, hogy de miért akarja. Nagyon cukik.
Ami engem kifejezetten izgat, van a másik oldal, amiben ugye hárman vagytok, ami több mint 120 ezer.
108 talán most.
Vagy akkor 110.
Igen.
Én már belelátom a jövőt. Szerintem egy ilyen 200-220-ig ez simán elmegy belátható időn belül, legalábbis én így tapasztalom a virális tartalmak. De engem sokkal inkább érdekel, hogy a te oldalad az úgy hasít, hogy amikor életemben először beszéltem veled, az nem volt nagyon rég, akkor a 20 ezeret fordultél át, és most mindjárt 25.
Igen, ma lett 25 képzel,
de... Bár 25, pedig tegnap megnéztem, hogy jó számot mondjak, hogy így...
Igen.
Tehát, hogy mintha így kötelező eleggel éreznék az emberek, hogy csatlakozni, kapcsolódni kell valamihez. Szerinted mi az, amiért téged ennyire akarnak?
Nem tudom, hogy akarnak-e, nem tudom, ezt így, nem tudom.
Azt írják, bár több borsink lenne, csodálatos lények ez a nő.
Jól van.
Jó, nem hozlak zavarba, ide van írva, tényleg.
A fizetetem, nem.
nem fizetett.
Nem. Én azt szoktam észrevenni, hogy, vagyis azt érzem, hogy, hogy az őszintesség az így, azt is szeretik az emberek. Egyszerűen ezt az életszagú tartalmat, amit én mindig is nyomtam, csak nyilván, amikor 1000 ember volt ott, akkor 1000 ember volt ott. Most meg 25 000 embernek, de ugyanaz van, mint ezelőtt másfél évvel, vagy egy évvel, amikor még nem volt ott ennyi ember. Ez a nyers, vagy életszagú tartalom, ez szerintem. Amit én meg imádok az Instán, és én is imádok ilyen embereket követni, úgy gondolom ez így.
A sikerre jön a kudarc, ha valaki felemelkedik, azt mindig jönnek, uh-huh. akik vissza akarják rántani. Te tapasztalod már ezt?
Picibe, és nem jó.
Hogy éled meg, vagy hogy dolgozod fel, vagy hogyan kezeled ezt?
Erről te sokat mesélsz a hétindítóidban. Ez nagyon sokszor téma nálad, aminek én nagyon örülök. És hát igen, próbálok így egy falat felhúzni, és nem, beleengedni magam ezekbe az érzésekbe, amik onnan jönnek.
Na jó, de ez nem csak elhatározás kérdése.
Hát dolgozok rajta, persze. Egyszerűen ezen dolgozok, hogy amikor érzem, hogy ez elkezd rám úgy hatni, akkor álltsak meg, és akkor tudatosan egy kicsit ezt így helyre rakom a fejemben, hogy ez nem rólam szól. De kellemetlen. Nem fogok hazudni, abszolút rossz érzés, hogy ne.
Azért beszélek erről ennyit egyébként itt is, meg hétfőn is, mert ez a digitális élet sajátja, uh-huh. hogy nagyszájú, egyébként félénk kanapéhuszárok, nem most rádióban nem mondom, hogy szoktam őket hívni egyébként, anyagcsere végtermék kukacnak szoktam egyébként hívni őket, hogy így helyettesítsétek be a szót, de hogy tényleg profilkép és név nélkül képesek nagyon csúnyán bántani embereket, és én azt szeretném elérni, hogy fogjuk azt föl, hogy aki nem tudja fölvállalni a képét meg a nevét sem, az nem számít, tehát nem, már az ő véleményére figyeljünk arra, miközben ez nekem is egy kihívás egyébként, és nyilván ott támadnak meg mindig, ami neked azért pontosan tudod, hát, hogy fáj, tehát ugye ezért beszélek egyébként erről ennyit, mert ez fiataloknak, tiniknek, öregeknek, teljesen mindegy, éretteknek, ez mindenkinek rossz, hiszen mindenki szeretve abszolút. Szeretne lenni. Egymás közt, a nem akarok beleszólni oldalban, hármatok között, van bármi munka megosztás, az egyik forgat, a másik ír, vagy hogy csináljátok ezt?
Hát nagyon random csináljuk, és nincs, olyan szinten nincs, hogy mindenki ugye ugyanannyi dolgozik, mert ugyanannyi videó kerül ki mindenkitől 3 naponta, órára pontosan, ezt tartjuk.
De az elején gyakrabb volt.
Így van, ezt jól látom.
Miért van most csak 3 naponta?
Hát mert szeretnénk sokáig csinálni azért, és olyan jó lenne nem belefáradni, vagy nem elfáradni, erre nagyon vigyázunk a lányokkal, nagyon tudatosan, Judittal és Eszterrel, ez tényleg egy tudatos döntés volt. Körülbelül nem tudom, a 3. hét után, amikor éreztük, hogy ezt nem lehet tartani. És muszáj volt húzni egy vonalat, és akkor ez a vonal, hogy ezt így tök jól, jó érzéssel, kreatívan bírjuk.
Mennyi idő egy videót elkészíteni? Mert engem mindig ez érdekel, hogy ez is kutatsz, gyereket nevel. De tényleg, hát ez azért, aki anyuka, és most online, nem tudom, pontosan tudjuk azt, hogy fölébredünk reggel, és már este van, és közben enni adtál, és közben rajzoltál, és közben online feladatot csináltál, de közben a munkád is ott van, de most már Instára is posztolni kell, mert várja a követő, de még egy kávét nem ittál, és délután 4 óra van. Úristen! És akkor jön a szívek szállodája neked néha, amikor kikattansz, de hogy mennyi idő egy videó?
Egy videó... Átlagosan úgy azt tudom mondani, hogy 2 óra, onnantól kezdve, hogy megvan az ötlet, hogy miről szóljon az a videó, és onnantól kezdve azt meg kell írni a szöveget, fel kell venni.
Mi megírjátok?
Igen, van olyan téma, amire nem kell megírni, ami csak úgy kijön, de a több az, amire azért kell írni egy vázlatot, vagy néhány szó, tehát hogy azért úgy össze kell rakni, persze. Persze.
Ha valaki nagyon vonzódik egy karakterhez, lehet, hogy az az ő tükörképe?
Hát hogyne, bennem olyan anyósér, hogy...
Pont ezért kérdezem, mert a budai anyósérkép speciál, az a baj, hogy mindig megmutatom a barátnőmnek, és akkor mindig ilyen furcsán nevetnek, hogy... Szegény gyerek, ugye?
Aj, szörnyű.
Te melyik karakter vagy?
Biztos, hogy a budai, mert az jön ki belőlem a legegyszerűbb. Tehát azt vágás nélkül, nem tudom, észrevette, de azt vágás nélkül veszem fel. Tehát ott nem kell megvágni az anyagot, mert elrontottam. Az úgy kijön.
Hát egyébként zavarba ejtő, hogy mennyire olyan mondatok hangoznak el benne, amik úgy az emberben úgy átfutnak. És a vidéki anyós honnan van?
Hát a Szatmáról jön velem, a tájszólással mindennel együtt. Az is, hogy benyomok egy gombot, és jön belőlem, és azt nem kell nagyon kínlódjak azzal sem.
Mert hogy te tájszólással beszélsz eredetileg?
Hazamegyek, és akkor elkezdek áhúzni egy kicsit, úgy jó reggelt.
De jó.
És így, imádom.
És, így, hát, és miért nem beszélsz itt is úgy?
Hi, hát mert nem tudom, hát úgy annyira, hát mert vicces, és akkor nem vesznek komolyan.
Ez milyen érdekes egy ilyen kis országban, mint ami mi vagyunk, hogy úgy akarunk beszélni, hogy a fővárosban igen, beszélnek, miközben igen. Hát nagyobb országokban, mint mondjuk igen. Az államok, hát senki nem foglalkozik azzal, hogy a Texas-t mondjuk igen. Azt se értett, hogy mi van. Igen. Azt hittem, hogy a memme az időt mutatja, de nem. Csak viszket a csúkolója. Szóval, hogy ez egy idomulni akarunk. Igen. Te mennyire vagy szabálykövető?
Fú. Hát, mert ez így mire gondolsz?
Alapvetően arra, hogy nem tudom eldönteni. Tehát egyik pillanatban azt láttam, hogy végtelen maximalista vagy, nagyon perfekcionista, minden videód fényelve, a hangja, a színe, a ruhád, a karakterekhez felvett kiegészítők, tehát hogy én ugye nagyon maximalista vagyok, tehát megérzem a hason szőrűt. Másik pillanatban pedig azt gondolom, hogy egy végtelen vagány, laza, spontán, sodródik az árra, csaj vagy. Hogy mind a kettő te vagy, mert akkor viszont tényleg UFO.
Nem, hát ez a maximalizmus, ez azt veszem észre, hogy most már 38 évesen magamon, hogy ez abban jön ki pontosan például a videóban, amit imádok csinálni. És akkor ott apait, anyait. Tehát ott nincs olyan, hogy mit tudom én, most nagyon homályos legyen a kép, vagy szemcsés legyen, vagy a szemem ne legyen ponyó kihúzva, vagy nem tudom. Tehát ott aztán, hogy igen, odarakom magam. De közben a mosatlan, az lehet, hogy két napja ott áll, és az még lehet áll egy fél napig, amire oda jutok, hogy elmosogassak. Tehát így.
Kutatóként nem derogál, hogy mosogatni kell?
Nem.
Tehát azt sose érzed, hogy a francban, amikor a nanorészecskék várnak, itt mosom ezt a fenne lábost, vagy nem tudom.
Soha nem jutott eszembe, de hazamegyek, és lehet megbeszélem ezt a fejemmel.
Hát de nem tud segítséget várni, mert ő is kutató, tehát ugye ettől aztán nem lesz jobb, ugye? Hogy a,
igen.
Te felméred azt a felelősséget, hogy hoztál egy olyan életérzést, és egyébként ezt többen írták, amikor tegnap kiraktalak Instára, hogy te leszel a vendég, hogy az benned a klassz, hogy azt az érzést felébreszted a lányokban, hogy okosnak lenni menő. És ennek baromira örültem, mert a mai világban inkább azt látom, hogy 60-90-60, négy órát kell készülni, hogy tökéletes legyél, semmi természetesség, stb. Tehát inkább ez az Insta világ inkább erről szól. És te hozzal egy vonalat, hogy okos lánynak lenni lehetek menő, lehetek vicces, humoros, de tanulni és okos lánynak lenni menő. Hogy ezt ezzel szembesülsz, hogy ez egy...
Ebben még így nem, mert annyira nincs központban a fizikusság a közösségi médiás felületeimen, hogy nem például erre. Igen, mindig írják, hogy hát ez mennyire menőd, ez de király, de annyira örülök, hogy ezt mondod.
Nem is én, hanem a hallgatók, vagy a követők, de ugye ez tényleg így van, hogy ha egy, ugye minden okos lány szebb akar lenni, minden szép lány talán okosabb, de inkább ez veszett el a világban, hogy a szép lányok már nem biztos, hogy akarnak okosok lenni, ha maguktól nem azok éppen. És szerintem ez egy fantasztikus dolog, hogy lettél itt a színen, mert ez egy új irány, amit sokan tudnak követni. Tehát van a fizikusság, ami kutató lét, van a képzőművészet.
Igen.
Te unod ezt?
Nem, csak így, hogy mondod, és így... Oh,
kiről igen. Szól ez vajon? Nem
tudom, kiről beszélni, figyelek.
Van a jótékonyság, amiről sokat fogunk beszélni, csak most nincs olyan sok időnk, hogy ebbe belevessük magunkat a részletekbe, de arra, hogy elgurítsuk ezt, az nagyon-nagyon fontos, hogy ahogy Budapestre érkeztél, napokon belül már is egy civil segítő szervezethez csatlakoztál.
Nem napokon, pár év eltelt, de folyamatosan kerestem. Hogy kihez, mert hogy úgy kellett érezzem, hogy az az enyém, vagy az az én helyem, hogy oda. Uh-huh. És igen, és néhány év telt el, amikor én megtaláltam a heti betevő egyesületet, és akkor hozzájuk csapódtam, és néhány évig náluk önkénteskedtem. Fotóztam, ételosztás, pályázatírás, ilyesmi. Így.
Mennyire viselt meg? Mert én egy-két alkalommal voltam ilyen önkéntes, én napokig borzasztóan voltam, mert az ember azt gondolja, hogy egy ételosztáson bizonyos típusú emberek vannak, és aztán ott szembesülsz azzal, hogy baromira nem, és családok jönnek, és teljesen normális kinézetű emberek, ez most nem azt jelenti, hogy a hajléktalan nem, de hogy
persze,
érted? Tehát...
Hogyne, nagyon durva. Az első után hát így kis kanállal kellett összeszedni engem. És aztán mondták az önkéntes társaim, akik már ugye évek óta ezt nyomták, hogy nyugi, ez lesz jobb is, és akkor nem hittem, mert annyira hát nagyon megnyom, a heti betevő az úgy osztott ételt a pandémia előtti pillanatokig, hogy 300 ember volt jelen a Klauzál téren. 253, mikor mennyi? Rengeteg.
Tehát az egy, az borzasztó.
Az borzasztó, és akkor ott áll 10 önkéntes, és szembe azzal a tömeggel, és akkor nyomja órákon át. Történetek, sztorik jönnek, tehát az nem csak annyi, hogy odaad az ételt.
Hát nem, ugye? Hiszen ott áll percekig, hosszú percekig, így persze van, beszélget.
Hát hogy, és te se tudsz nemet mondani, tehát hogy nyilván ott szociálisan érzékeny emberek osztják azt az ételt, bevonódsz. És igen, az első alkalom az, fú, hát ez brutális volt, és akkor így hajszálanként könnyebbedett, amire az ember megszokja. Igen.
De a segítés minden pillanatban megvan neked. Ez honnan jön? Ezt otthonról hozod, vagy ez egy saját...
Anyukám, szüleim. Tehát ez nálunk olyan volt, hogy ha mentünk az utcán, és ott volt egy hajléktalan, vagy egy rászoruló, tök mindegy, olyan nem volt, hogy nem adunk neki apró pénzt, és én megkérdeztem anyukámat, nagyon kis gyerek voltam még, hogy de miért kell adni, és akkor anyukám azt mondta, hogy mert van. És hogyha nincs, akkor nem adsz, de hogyha van, akkor tehát hogy ez nem volt.
Akkor kell adni, ha van.
De ez olyan volt, mint hogy reggel fogatmosol, tehát hogy ez nem kérdés, és ez annyira, ha mit tudom én, 3 éves korodtól ezt hallod otthon, akkor nem, tehát ez nem kérdés, hogy akkor valamit kell csinálni.
És Csabinak is mondod ezt?
Igen, figyeltem, hogy Csabinak mikor lesz az első ilyen kérdése, és megtörtént, és majdnem elbögtem magam, az autóba ültünk, hát mögöttem ült, én vezettem, és a jelzőlámpánál piros, odajött egy rászoruló, és kért aprót, és adtam neki, és megkérdezte. És ugyanazt mondtam neki, amit anyukám mondott nekem, és az annyira szép pillanat volt, úgyhogy remélem, hogy neki is ez így.
Én csak ebben hiszek, hogy a következő generáció általunk, ha ügyesek vagyunk, akkor már sokkal felelősebb lesz, sokkal segítőbb lesz, mert az is tapasztalatom, és erről kifejezetten érdekel a véleményed, hogy bármilyen ilyen akcióban részt veszek, a kispénzű ember mindig ad, aki adhatna, és úgy, hogy meg se érezni, az nem ad.
De miért?
Hát ezt kéne megfejtenünk, hogy miért, mert én ezen napokig tudok vekengeni, hogy ez hogy van, és hát mondjuk nekem viszont van egy olyan igazságérzetem, hogy én viszont felhívom a tehetős barátaimat, és egyszer szépen szólok, aztán nekik sem, de már elfogadnak így, tehát, hogy így szeretnek. A barátnőm szokta mondani, Nikol barátnőm, hogy tudod, a legnagyobb dolog a barátságunkban, hogy nagyon ismerlek, és mégis szeretlek. Ezt szokta mondani, mert hogy én azt érzem, hogy nem kérek senkitől, akinek nincs, hát aki van, akinek van, az igen. Nem tudom, miért van így. Nem szocializálódtunk erre szerintem azért.
Nem, meg mint hogyha nem tudnák, hogy ez az elefánt csontorony, tehát hogy nem, nincsenek tisztában. Úgy. Na mindegy, nem menjünk ebbe bele.
Azt írja valaki, hogy én most eléggé szégyellem magam, eddig inkább nem mertem adni a gyerek előtt. Eddig. Tehát, hogy már egy embert meggyőztünk arról, hogy segíteni szükséges. Most milyen jótékonysági tevékenységed van, ami fontos, és én mindig szeretném kihasználni ezt a rádióműsort arra, hogy ezeket elmondjuk.
Akkor mesélek róla nagyon szívesen. Van egy család, akiket amúgy a heti betevős ételosztáson ismertem meg. Egy nagymama egyedül neveli a 4 unokáját évek óta, és hát elég nehéz anyagi körülmények között, és őket a heti betevős segíti étellel sok éve. És talán 2 éve volt az, hogy én akkor már nem önkénteskedtem a heti betevőben, mert meg volt a gyerkőc nálunk, és egyszerűen nem volt már fizikailag időm kijárni, hogy a fülembe jutott, hogy nagyon, tehát hogy nagyon nagy a baj, hogy most számla befizetés kilakult, tehát hogy most nagyon nagy a baj. És akkor elpattant valami a fejembe, és azt mondtam, akkor még semmi követőtábor, meg semmi extra nem volt mögöttem, de elpattant valami a fejembe, és azt mondtam, hogy én nem hiszem el, hogy nem tudom, 30 000 forint kellett volna fixen havonta, és nem hiszem el, hogy 30 000 forintot nem tudok összeszedni a barátaimtól, vagy az ismerőseimtől havi szinten. És akkor hirdettem meg először ezt az adománygyűjtést, és én azt hiszem, hogy első évben összejött 2018-ban havi 45 000 forint, de ezt úgy képzeld el, hogy ilyen 500 meg 1000, volt, aki 10 000-et adott havonta, és a mai napig adja, és imádom ezért. És volt, aki 1000 forintot, meg volt, aki 5, tehát, hogy ilyen a sok kicsi. És második évben 65 000 forint, és akkor eljött ez az év, amikor már ott volt ilyen 20 000 követő körüli az oldalamon. De hát mondom, nekem meg kell hirdetni, és meghirdettem, és akkor ez most így berobbant erre az évre. Igen.
És akkor a pluszt mire használják most?
Hát az van, hogy láttam, hogy be fog robbanni, és akkor már azt mondtam, hogy hát akkor ez nem a napi megélhetése lesz, hanem a gyerekeknek a jövőjére tegyük félre a tanulásra, mert nagyon jó tanuló gyerekekről beszélünk.
Tehát, hogy van egy saját családod, és van még egy családod.
Igen, így messziről.
Szerintem ez fantasztikus dolog. Tehát megélni is az. Valamelyik amerikai pszichológus mondja azt, hogy a segítés és a jótékonyság, amellett, hogy egy emberi szükséglet és kötelezettség, tulajdonképpen a legönzőbb dolog is, mert ugye ettől érezzük magunkat szinte a legeslegjobban, hogyha másnak adhatunk.
Igen.
Innen fogjuk folytatni, az Instán folytatjuk tovább, a rádióhallgatóktól átmenetileg elbúcsúzunk, ez itt a 95.8 Sláger FM és a hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei, pár perc is jövünk vissza, de az Instagramon addig is folytatjuk Tapasztó Orsival a beszélgetést.
És most... Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei a Sláger FM-en.
Kende Hofer Krisztina vagyok, és mai vendégem egy igazi csodanő, Tapasztó Orsi, aki fizikus, aki a Magyar Tudományos Akadémia kutatója, akiről megtudtuk, hogy lételeme és szívügye az, hogy segítsen, akin csak tud, és akin csak lehet, aki a képzőművészeti szerelmét sem hagyta el, és tűfilccel és akvarellel fest is, de amiről az Insta kiállásban beszélgettünk, az az, amit itt is nagyon fontosnak tartok elmondani, hogy segíteni fontos, ezt körbejártuk minden szempontból, úgyhogy azt mondom nektek is, drága hallgatók, hogyha van lehetőségetek, akkor fogadjatok ti is örökbe egy családot, csak úgy, mint Orsi, illetőleg akik az Instán most nagyon lelkesen elgondolkodtak ezen, és arra jutottunk, mert ugye az első megállás mindig ott van, hogy jó, de honnan tudjam, hogy ki az, aki valóban rászoruló, és szívesen segíteném, és ezt megtudtuk Orsitól, hogy minden kerületben van családsegítő, akik szívesen segítenek ebben, hogy megtaláljuk azokat a családokat, akiknek tényleg fontos az, hogy fix havi bevételük, ételük, segítségük, fizikai, anyagi, bármilyen természetű legyen, mert ha tudunk, akkor segítsünk, mert igazából szóval mindig mindannyian valakitől várunk megoldást, meg feloldozást, meg mentést, de szerintem ez az egész társadalom, a vióta létezünk úgy működik, hogy magad uram, ha szolgád nincs, tehát, hogy mi magunknak tudunk egymásnak közösségben segíteni. No, Orsi, térjünk vissza rád, mert annyi minden van még, amiről nem beszélgettünk, és már csak fél óránk van, fel nem fogom. Többen kérdezik, hogy visszahallgatható lesz-e a beszélgetés. Igen, az én Instagram oldalamon fennmarad, Orsit betegelem, úgyhogy majd valahonnan onnan is vissza lehet jönni, de a podcast felületeken, a Sláger FM podcast felületein is megtalálható lesz, meg még a TMC YouTube csatornáján is, úgyhogy el nem múlik senkinek az, hogy ezt ne hallgathassa meg. Nos, Csabi, sokszor emlegetjük Csabit. Beszélhetünk róla?
Persze.
Hol van az a pont egy nő életében, amikor eldönti, hogy örökbe fogad?
Hát amikor ugye nem jön össze másképp a dolog. Nálunk sok évig nem jött össze, de nem mentünk el a falig. Tehát nem sok lombik, meg szóval semmi ilyesmiről nem volt szó az esetünkben. Az örökbefogadás az mindig ott volt így egy ilyen B-tervként valamiért. Csodálatos. Nem tudom miért. Tényleg egyikünk családjában sincs örökbefogadott gyerek. Mind a ketten egy kék vagy, tehát nem tudok így visszavezetni sem. Egyszerűen ez így adott volt ez az útvonal, hogy akkor majd lehet, hogy erre. És 2016-ban, amikor nekem anyukám elment, én akkor úgy felébredtem. És ugye azt úgy tudjuk, hogy persze, hát az idő az véges, és nincs... Tehát ezt így úgy tudjuk, ugye? De amikor itt történik egy ilyen trauma, akkor egy kicsit felébredünk, és úgy, hát szembesülünk vele, hogy hát tényleg nem. No, és akkor ez volt az a pont, amikor én az egész családi dolog után utaztam vissza Pestre, egyedül, és pont úgy jött ki a lépés, hogy férjem egy nappal hamarabb vissza kellett jöjjön, és egyedül utaztam, és akkor így, mint egy megvilágosodás, hogy hívtam a férjemet, és mondtam, hogy holnap megyünk a tegyeszhez. Tehát eddig vártunk, kész. Tehát nincs idő tovább várni. Tudtam azt, hogy elmegyünk a tegyeszhez, ez nem azt fogja jelenteni, hogy másnap gyereket kapunk, tehát tudtam, hogy onnantól kezdve még évek, tehát én nem rögtön szerettem volna nyilván, főleg egy olyan lelkiállapotban, de azt viszont maximálisan éreztem, hogy jó, akkor, hát akkor most már, na, csináljuk a dolgunkat, jó? És akkor léptünk.
És... Mennyi idő telt el az elhatározástól addig, ameddig először otthon aludt?
Napra pontosan 2 év.
Azért az egy izgalmas időszak, nem?
Igen. Igen. Abból a szempontból nagyon érdekes, hogy aki örökbefogadásra vár, az nem pörög rajta. Legalábbis a legtöbben, akikkel én beszél. Várakozási időszak van, nem pöröghetsz rajta, mert megőrülsz, mert nem tudod, hogy mikor fog csörögni a telefon.
De úgyis elmész a tanfolyamra, azzal is elmennek így, hetek, persze, hónapok. Persze. Tehát ott
igen.
Nekem egy nagyon szoros ismerősöm örökbe fogadta az ő kisgyermekét, és ugye az a mondás, hogy hát mindenkinek a pocakjából születik a baba, nekem a szívemben születtél, és engem ez annyira meghat, igen, ez a gondolat. És ők azt az utat választották, hogy 0 éves korától teljesen nyíltan beszélnek erről. Csabi volt az első gyermek, akit megmutattak nektek?
Nem, volt egy kislány, őt nem tudtuk bevállalni, mert hát olyan fizikai problémái voltak, hogy egyszerűen tehát nekünk kellett húzni egy vonalat, hogy mi az, amit igen, be tudunk vállalni, és mi az, ami nem. Sajnos őt nem tudtuk, és a második volt Csabi. Akit konkrétan így az első 10 perc után éreztem, hogy mesélt róla ugye az ügyintéző, ilyenkor ez úgy zajlik, hogy bemegy az ember a tegyeszhez, és akkor hosszasan mesélnek a gyerekről, és kb. A 10. percben éreztem, hogy na jó, álljunk fel, és hozzuk el azt a gyereket. De így, tehát ilyen derültékből így elöntött ez az érzés, és ez így kitartott, igen.
Ez nagyon érdekes dolog, mert én azért szeretnélek téged erről kérdezni, bár semmi köze a karrierhez, de szerintem ez nagyon fontos, mert pont ennek a barátnőmnek az életében láttam azt, hogy ahogy elhozta az ő kicsikéjét, baromira figyelek, hogy nehogy kimondjak egy nevet, ahogy elhozta az ő kicsikéjét, aznap pontosan ugyanolyan szeretet és szerelem volt köztem, mint hogyha tényleg ő hozta volna a világra, és ezt annyira kellene tudni az embereknek, hogy ez jön, fölébred
abszolút,
az ösztönöd.
Igen.
Tegnap megsirattál, volt egy posztod, ahol állsz egy félhomályos nappaliban, Gégenben, tehát hogy így a körvonalaitok látszanak, az öletben van Csabi, és írtál egy nagyon szépet arról, hogy most nincs a világ, csak ti ketten vagytok. Óriás szerelem?
Igen, hullámzó, óriás szerelem. Hullámzó. Olyanokat tudunk veszekedni, hogy ihaj-csuhaj. Pont olyan, mint én meg a férjem. Tehát mi ugye nagyon határozott, a Csabi pont olyan, mint mi. Tehát nagyon durván. Szembe megy, véleménye van, határozott, hogy 5 évesen, ő megmondja. Ő és most már
kire ütött ez a
nem
gyerek?
Nem tudom, nem értem. Elképesztő. És érvei van. Tehát most már lesznek itt kemény évek, de szóval igen, ez egy nagyon intenzív és hatalmas szerelem. Hát hogy
nem. Soha nem jut eszedbe?
Micsoda az,
hogy nem te hoztad a világra?
Nem. Ez a durva, hogy pont van egy nagyon, az egyik legjobb barátnőm, szintén örökbefogadó anyuka, és pont ezen röhögtünk néhány hónapja, hogy te, néha elfelejtem, hogy nem én szültem.
És ha lesz olyan tini korában, hogy a fejedhez vágja?
Biztos lesz.
Biztos. Mit kell akkor? Például a tanfolyam erre mond valamit?
Nem, sajnos nem. Na, innen csatlakozhatunk át a mentál vonalra, hogy miért végzem a mentálképzést.
Egyébként csatlakozz is, mert egyébként jött volna. Igen, tehát,
sajnos
hogy,
nem.
Mert de... egyébként tanul is még. Tehát ez minden volt elég. Orsolya még tanul is egy kicsikét a felsőoktatásban. A kimondhatatlan mentálhigiéniás. Tessék, került! Szakemberé tanul.
Igen, ez innen jött az ötlet pontosan, hogy a rendszernek nincs kapacitása az örökbefogadó szülőknek a lelkét ápolni, mert nincs, és ez van sajnos, de hát most ez tökre értem.
Hát figyelj, most mondanám, hogy a milyen kecse nagyon van ideje persze, ápolni.
Hát hogyne, tehát pont erre nem jut energia, meg emberi erő, hát ez van, és amikor mi benne voltunk ennek a közepébe, akkor ez megfogalmazódott bennem, hogy ezzel valamit kezdeni kell, tehát ilyen nincs. Mert hogy ez nehéz. Tehát ez egy örökbefogadási folyamat, ez egy a gyereknek is, meg a szülők. Hát szülők ott válnak szülőké, de amikor már ott van a gyerek, tehát nem a pocakodban, nincs 9
igen,
hónap.
Nincs 9 hónap felkészülni, van 2 hét kb.
Pontosan, így van. Vagy hetekről szól, ami bürokrácia és rohangál, tehát hogy nincs egyszerűen amikor felébredsz, akkor már ott van a gyerkőc, és akkor neked anyává kell válni, de most azonnal, ami nyilván nem megy. Úgyhogy igen, és akkor innen jött az ötlet, hogy nekem valamit kellene tanulni, hogy én az örökbefogadó szülőknek ebben a szakaszban tudjak segíteni, na és akkor innen jött a mentál higién és vonal, hogy akkor talán az jó lesz.
És ami mindjárt lesz.
Igen.
Mindjárt vége van, ugye, ennek a folyamatnak?
Most vagyok az első évben, és még egy éven van.
És akkor az ember, mi mit csinálok az embert? Beszélget tulajdonképpen?
Igen, segítő beszélgetéseket folytatunk, és én nem véletlenül nem mentem pszichológia szakra.
Ezt akarom, mi a pszichológia, igen, és igen. A kócság, és igen, tehát hogy igen. Nyilván csomó közös terület igen. Van, de mi a különbség?
Igen, a mentálhigiénében az a zseniális, hogy nem a tanácsod, ami tőlem borzalmasan távol áll. Tehát, hogy én ezzel úgy kihúztam a lapokat, hogy én ne adja, hát én leülök. Hát
nem
én
akarok beleszólni.
Nem, azért mondom, de... De gyere hozzám, és majd én elmondom. És ez az a módszer, ami arról szól, hogy az értő figyelemmel, meg az empátiában, meg a szeretettel, hogy én hogy leülök veled egy segítő beszélgetést lebonyolítani, mondjuk 50 vagy 1 órában 50 percben, és te mesélsz nekem, és én csak figyelek. És visszatükrözöm az érzéseidet. De azokat az érzéseket úgy próbálom visszatükrözni, hogy te egy tisztább képet kapjál a saját érzéseidet, amit te kimondtál. Tehát én semmi újat nem mondok neked. És az a durva, hogy amikor nekem ezt először elmeséltek, ez az a hülyeséget, ne hülyeséget. Most mi az, hogy semmit nem mond nekem újat, és akkor én majd ott megvilágosodok? Az a durva, hogy elképesztő, ahogy működik. Tehát, hogy csak tartasz egy tükröd, hogy te ezt te mondtad. És jön az, hogy haladsz, tehát, hogy így segít haladni az úton, és te megtalálod a saját válaszaidat, mert ez most elcsépelten hangzik, de tényleg ott van mindenkiben. És igen, és így átsegít különböző nehéz helyzeteken, stb. Nyilván van egy kompetencia határ, nyilván a mentálhigiénés szakember van az a kliens, akire azt mondja, hogy pszichológus, pszichiáter, tehát hogy olyan problémák, amiket én már nem, uh-huh. De azt tudom, hogy például örökbefogadással kapcsolatban abszolút ez passzol.
Ez az egész örökbefogadás, ugye neked ez egy misszió, hogy erről beszéljünk, az Instagram oldalad profiában is ott van. És én közben a Benedetto nevű szervezetnek próbálok segíteni, akik ugye nem örökbefogadás, hanem nevelőszülőknek próbálnak felszólítani, vagy segíteni embereket abban, hogy levegyenek nevelőszülők abban az átmeneti időszakban, amíg az édesszülő elhagyja, vagy valamiért nincs a gyereke mellett, és nem fogadják örökbe, hogy ebben az időszakban is családban legyen. De tőlük tudom, hogy nagyon kevés, bőven sokkal kevesebb, mint amire szükség van a nevelőszülő, embertelen a tudatlanság. Igen. Ezzel kapcsolatban. Az örökbefogadás mennyire intenzív itthon?
Hogy mennyire pörög?
Aha.
Fú, hát én most nem tudok friss adatot, ilyen százas nagyságrendű, nem akarok hülyeséget mondani, hogy évente hány gyereket pörgetnek ki a rendszerből, hogy most csúnyán fogalmazzak, de rengetegen állnak sorba, azt viszont tudom. Tehát amikor mi sorban álltunk, akkor olyan 300 pár állt sorba, és várakozott évekig.
Miközben hány szomorú sorsú állami gondozott gyermek van, és hol van az a korosztály, amikor már az esélyeik teljesen csökkennek?
4 év.
És utána már nem akarják.
A 4 is az már necces. Mi ugye 3 és felett írtunk be felső korhatárnak. Mi tudtuk is, hogy ezért nagyocska gyereket fogunk kapni, mert kitoltuk a határt. A 4-től felfele már.
Figyelj, és utolsó kérdés erről, hogy amikor hozzátok került, akkor az első pár este nem kereste azt, ahol eddig volt? Vagy?
Ez nagyon durva volt. Úgy képzeld el, hogy megérkeztünk, egy nagyon messzi kis faluból hoztuk a gyerkőcöt haza, és beléptünk a lakásba, és életében nem látta a lakást, nyilván honnan látta volna. A gyerek lesevette a cipőt, kabát csak éppen le volt húzva a cipzár, megindult, tett 2 jobb kanyart, és bement a szobájába. És így mi szaladtunk utána, hogy Csabikám, hát mi történik? De mit csinálsz? És felcsaptam utána a villanyt, sötétbe bement a szemem, felcsaptam a villanyt, és a gyerek így letérdepelt a játékai elé, és elkezdett játszani. És így megérkeztem. Sziasztok!
De ő is. Igen.
Hello! És így levetkeztettem játék közben, és akkor még volt egy óra fektetés, jó, hát akkor játszál. Semmi. Tehát így megjöttem. Sziasztok!
Akkor ő egy ajándék.
Nagyon durva. Igen.
És azóta van ez a kapcsolódás.
Igen. Igen.
Elkényeztetés is van?
Én vagyok a rossz zsarú, nem tudom, ez mennyire jön le.
Egyáltalán.
Tényleg? Komolyan?
Nem.
Abszolút, de durva. Mert hogy így mindenki...
Nekem valami... a majom szeretett nem. jutna róla, de hogy az imádatos csoda.
Fú, férjem. Ő. Ez is olyan elképesztő, hogy az ember mit meg nem tud a párjáról gyerekvállalás kapcsán. De nem. Tehát,
nekem mindig azt mondta az anyukám, hogy nem férjet kell választani, hanem olyan férfit találni, aki apuka.
Igen. Igen, na én most tudom, hogy úgy választ, de nem tudtam, hogy ez elképesztő, hogy az én férjem, a Levente, az milyen apa. Komolyan mondom neked, hogy elképesztő.
Amikor Leventéről beszélsz, most harmadszor fordul, hogy csillog a szemed.
Igen.
Igen.
Az jó.
Ez nagyon jó. Ez jó. Minden nő álma szerintem, hogy a férjéről úgy tudjon beszélni, egytesben a szerelme is legyen, de hát ez nagy szerencse.
Igen, hát elképesztő pasi. Igen, és apa, tényleg olyan apa, hogy én le vagyok ezen döbbenve, és akkora türelme van a gyerekhez. Tehát, és amikor megengedőnek kell lenni, akkor ő megengedő. És én nagyon sokszor, de most miért adtad oda neki azt a csont? De most miért kellett odaadni? Mert akkor holnap pont így fogja kérni. Most, de tudod, hogy szabályok van. Jó, hagyjad már, és szóval, hogy igen.
Ja, hogy te vagy ez a kontrollfreak.
Hát ott van, hát de nem adunk, hát 7 óra, hát nem már. Igen.
Én lennék egy porszem nálatok, hogy körülnéznék, kicsit végzen szórakoztató lehet egyébként, tényleg. Sokat nevettek?
El, igen.
Tehát ebben a kutatói, segítői, mentálhigiéniás tanulói énedben, Instagram tartalom előállító énedben sikeres vagy úgy az életben?
Jó, úgy féltem ettől a kérdést. Úgy féltem.
Hát akkor skipeljük. De akkor ne.
De mi a siker?
Hát ezt akarom mindig, hogy visszakérdezzen az, akitől kérdezem, mert hogy pont ez a lényeg, hogy nekem más, mint neked, mindenkinek más a siker. És van többféle siker.
Igen. Na, pont ez az, és ha így, nem tudom, a nagykönyv szerint, hogy mit érz, és én a pénzgyűjtésnél éreztem azt, hogy na, jól van, akkor ezt akkor kipipálnám, akkor én most elértem a csúcsra, köszönöm szépen. Mert hogy annak van értelme, érted? Tehát, hogy értelme ténylegesen. Na, azt igen, azt annak élem meg.
Influencer vagy?
Fú, jó Istenem.
Hát a szó jó értelmében.
Eddig jól érezte magát a kedves vendég. Tapasztó Orsi most azt gondolja, hogy most mindjárt megyünk azon.
Mennem kell.
Nem, hát az én rajongásom töretlen, sose tennék fel olyat, amit nem szeretsz kérdés.
Az a bajom nekem az influencer szóval, hogy ez így Magyarországon nagyon, 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 nagyon negatív felütése van már. Miért? Azért, mert hogy nyilván nagyon sok olyan influencer van, aki, hát aki mondjuk ki nem hiteles, és ezért az emberek az influencer szót már inkább ilyen szitokszóként használják. Úgyhogy ezért nem szeretem ezt a szót, mert nem szeretném, hogy rám szitokszavakat használjanak. De amúgy meg nyilván imádom azt, hogyha pont most, amit írtak kommentbe, hogy na, akkor a gyerekem előtt most már fogok merni adni aprót a rászorulónak.
Tehát... Figyelj, sokan lennének nálad és nálam is porszem, hogy belenéznék, azt írják, meg azt, hogy nagyon elfogadnának anyukájuknak, többen írják. Több ilyen nő kellene, mint Orsi, hiszen csupa szív. Valaki, és szerintem tök fontos, hogy elmondjam, hogy én is járok terápiára, és ugyanúgy van, én találom meg a válaszaimat, ő pedig tükröt tart. És Orsi egyik live-ja után döntöttem úgy, hogy elmegyek terápiára, amit már évek óta halaszgattam. Szerintem ez a siker.
Na, igen, jó, igen.
Egyébként, tehát, hogy amikor engem kérdeznek a sikerről, mindenki arra gondol, hogy a nagyon jó menedzser, meg a Forbes lista, de nekem nem az a sikerem, amit én magamban annak érzek. Az influencer szóról meg azt gondolom, hogy szerintem pont azért kell azt mondani, hogy igen, az vagyok, mert ez visszahozza a szónak a jó értelmét is. Mert aki nekem hiteles, lehet, hogy másnak hiteltelen, mert nem arra kíváncsi. Én nem vagyok ilyen influencer utáló egyébként, sőt, én azt gondolom, hogy bizonyos olyan influencerek, akik nem az én stílusom, sem mentálisan, sem értelmileg, de mégiscsak valakinek adnak valamit.
Biztos, amúgy igen. Persze.
A kereskedelmi megkeresések a te oldaladon, hát szereted, mondom én, tehát eljutunk oda, amit imádni fog. Nem, szerintem ez is nagyon fontos, mert viszont akik ezt, ugye minket kétféle embercsoport hallgat most, az egyik az, aki a te vagy az én követőm, akit érdekel, hogy mit tudnak rólunk, amit esetleg még eddig nem mondtunk el. A másik csoport pedig az, akik vállalkozók, alkalmazottak, és szeretnének sikeresek lenni, szeretnék megtalálni a saját céljaikat az életben, és szerintem ehhez nagyon fontos az is, hogy amit, tehát hogy senki nem tud kiegyensúlyozottan missziókat teljesíteni, ha anyagi nehézségekkel kell nap mint nap megküzdeni. Tehát, hogy szerintem a pénzről csak Magyarországon bűn beszélni, a világ összes többi pontján nem bűn a pénzről beszélni, és én nemzetközileg úgy gondolom, hogy itt vagyunk a világban, és soha nem kérdezek mennyit, ne félj, tehát nem a zsebedben turkálok. De ezzel a fajta sikerrel, ami rátok szakadt, és ami rád egyedül is szakad a te oldaladon, ezzel 2 másodpercen belül jött az valószínűleg, hogy hívott ez, hívott az, pénzt ajánlott ez, terméket ajánlott az, és az ember azt se tudja, hogy mi van, tehát, hogy mit akar, kinek kell igent mondani, mennyit kell kérni, Jézus Krisztus, mi lesz most, tehát, hogy ezek már megtaláltak titeket, meg téged?
Persze, persze, nagyon hamar, így ahogy mondod, így történt, igen.
És akkor mi a döntési mechanizmus?
Hát a döntési mechanizmus az, hogy az Orsi mindig azt mondja, hogy nem. Ez a döntési mechanizmus, mert nekem van egy ilyen ellenállás bennem, nem tudom ezt elmagyarázni, ez a saját oldalamon is látszik, de a nagy oldalon is, nyilván a nagy oldalon abszolút összhang van a csajokkal, de én vagyok az, aki fizikailag nem, tehát hogy így rosszul vagyok, hogy így, én ezt így nem, és most már vannak együttműködéseink, amikre baromi büszkék vagyunk, mert társadalmi felelősségvállalás, központú együttműködések, és én ezt imádom, hogy ja, hogy ezt így is lehet, oké. És akkor különböző ügyekkel kapcsolatban találnak meg minket olyan cégek. A saját oldalamon pedig ott is tök büszke vagyok, mert ott is most márciusban lett 2 darab együttműködésem. Az egyik az body positivity, a másik pedig környezetvédelem. És ezt köszönöm szépen, hogy ilyenek megtaláltak, mert erre ennek nagyon örülök. Mert hogy tehát inkább ilyen, ezek az ügyek állnak hozzám közel. Tehát ennyi.
Én szerintem a reklám nem ördögtől való, abszolút. Főleg úgy, ahogy te csinálod, vagy ahogy ti csináljátok, igen. Hogy tényleg ugyanúgy videókat vesztek fel hozzá. Így tehát, igen. Hogy ki van találva, igen. Nem csak úgy igen. Oda van rikkentve. Valaki azt írja, Kriszta, süt rólad, hogy mennyire imádod Orsit, annyira jó az összhang. Látod? Le se tudnám tagadni. Nem akarok beleszólni az oldal. Én megnéztem, visszamentem iszonyatosan régre a te oldaladon, és ezt te csinálod magadnak is réges-réges strandon kezdted.
Igen.
Tehát ültél a strandon, és a szomszéd, nem tudom, takarón ült egy család, igen. És te viccesen az Instának elkezdted eljátszani. Nézd már ezeket itt, meg mit csinálnak. Miért kellett még 2 nő ahhoz, hogy ezt csináld?
Hát miért? Mert Kriszta, nekem nem ez a szakmám, nem érted?
Tehát én ezt nem tanultam. Ettől nem lett a szakmád, hogy egyharmad részben csinálod csak.
De, nagyon sok erőt adnak. Nagyon sok erőt adnak a csajok. Tehát ők...
Most már, hogy ismered őket, nincs kérdésem, de miért kellettek ahhoz, hogy ezt...
Hát azért, mert hát ki vagyok én ahhoz, hogy én indítsak egy ilyen oldalt. Tehát, hogy, és tudtam, hogy ők ugyanolyan humorral, ugyanolyan erővel, ugyanúgy, és tudtam, hogy ez, vagy reméltem, azt éreztem, hogy ez működni fog.
És ti tényleg az Instagramon kapcsolódtatok össze?
Igen.
De vadidegenek voltatok
egymást? Teljesen. Az Eszterrel találkoztam előtte kétszer élőben, a Judittal pedig az első közös interjúnkon. Tehát addig full online nyomtuk az egész.
Egészen fantasztikus történet.
Igen.
Azt mondja egy olasz mondás, hogy egy nő boldogság, két nő baj, három nő pletyka. Na, most ti hárman vagytok. De nyilván nem, ezt félig viccesen szántam, de hogy nincs semmiféle rivalizáció hármatok között, soha?
Nem rivalizáció, borzasztóan erős egyéniségekről beszélünk, és most az egy hatalmas hazugság, nem, hogyha azt mondanám, hogy nálunk minden tökéletes az összhang, tehát nyilván mindenkinek van egy saját, tehát egy elképzelése a világról, és nyilván ez van, hogy ütközik. Az a jó, hogy ezt meg tudjuk beszélni, tehát az a jó, hogy tudunk kommunikálni, és ezért működik.
Én végtelenül örülök, hogy a saját oldaladat is tolod emellett, mert szerintem ez hozza meg az egyensúlyt. Uh-huh. Mert nyilván ott a te ügyeidet nem akarod rájuk tolni.
Abszolút, így van, abszolút.
Aki nem tudja, egyébként ez egy olyan, hogy is mondjam, érzékenyítő, humorral érzékenyítő oldal, ahol görbe tükröt tartunk egymásnak, hogy mi mindenbe szólunk bele, anélkül, hogy kérték volna, és azt mondtátok valahol, és nagyon-nagyon egyetértek ezzel, hogy amelyik kis sketch nem tetszik annak, aki épp nézi, az nagyon gondolkodjon el magán, mert valószínű az betalál. Ugye te vagy a vidéki anyós, az SMK-s anyuk, hát azt kifejezetten imádom, azt kedves hallgatóknak mondom, hogy a szülői munkaközösség. Én nekem az volt az első videó, én emlékszem, hogy azt találkoztam, vagy azzal találkoztam először veled.
Süni poszter. Igen.
Kiküldtük mindenkinek időben. Nem baj, majd a nem tudom milyen napok. Tehát fantasztikus. Tehát, hogy nekem egyébként is a szülő értekezetől egy pokolér. Tehát 5-6 órát ülsz ott, és nem, de most ebben nem is fogok bele menni. Mi lesz 5 év múlva tapasztó Orsival?
Nagyon jó kérdés. Nagyon szeretném, hogyha... Nem, így most én így maradnék, így kimerevíteném ezt a képet azért egy kicsit, és ez így maradhatna.
Lesz a Csabinak tesója?
Hát, ha rajtunk múlik, nem.
Ki múlhat még vajon?
Nem tudom, tudod, nálatok is 13 év után. Na, tehát én nincs tervben. Én nagyon egoista vagyok, és kényelmes.
Pedig
és
Zsorcika is. Élőben szerintem pokorina. Örület lenne, tényleg. Kutató lesz el 5 év múlva is?
Nem hiszem.
Miért nem?
Biztos, hogy kapcsolatban fogok maradni a kutatás. Nagyon eltávolodtunk én és a kutatás egymástól, ez alatt az egy év alatt a pandémia. Tehát nekem kezdődött azzal, hogy mentára bejutottam, jött a nem akarok beleszólni, csomó olyan területe az életemnek, amit eddig nem éltem ki, vagy ahol eddig így nem bontakoztam ki, és igen, az elmúlt egy év alatt a kutatói pálya az a háttérbe szorult, és de tudom, hogy nem tudok tőle elszakadni, de a férjemnek nagyon sokat segítettem az elmúlt egy év alatt, tehát hogy én imádom azért ezt a vonalat, tehát hogy nyilván részem, valószínűleg lazább lesz a kapocs köztem és a kutatás között 5 év múlva.
Ez nem függ attól is picit, hogy anyuka lettél, és én úgy képzelem, hogy a kutatás az el kell tudni mélyülni.
Igen.
Valamikor napokra, valamikor elengeded, egy gyerek mellett nem tudsz a gondolataidban létezni, mert ott enni kell, mert ott idő van, mert óvi van.
Igen, ez így van. Abszolút hozzátesz az is, hát hogy nem. Persze.
Boldog ember vagy?
Igen, nagyon.
És ezt miért így mondod, mint aki éppen készül meghalni?
De vajon? Szoktad azt érezni, hogy amikor minden túl jó, akkor így, de most ez meddig tart, vagy most?
Ez elég jó vagyok én ahhoz, hogy esni, tehát ez impostor szindrómának, így nyilván megtanultad a mentál igényen. Tehát, nézd utána, a maximalizmusból és a perfekcionizmusból vonatkoztatható, hogy soha semmivel nem vagyunk elég jók, azt gondoljuk. De látszik rajtad, hogy boldog ember vagy, tehát itt is olyan energiákat hoztál. Én nagyon akartam veled személyesen találkozni, és még többet kaptam, mint amit
de
gondoltam.
Drága, köszönöm.
Azt tanultam ma tőled, mert képzeld el, hogy itt a vége.
Nem hiszem el.
De elképesztő, hogy megy itt el egy óra, de nagyon tényleg. Van. Először is megkérdezem, hogy bármi van-e, amit el kell itt mondanunk, és kihagytunk, mert én
vagyok,
úgy
köszönöm.
Gondolom, hogy minden pontot
nagyon jó vagy,
talán említettünk. De én tanultam tőled most útravalót, amit berakok a hátizsákomba, van egy ilyen hétköznapi példaképek hátizsákom, és gondolatokat gyűjtök tőletek. A segítés fontosságát, és hogy erre mennyire föl kell hívni a figyelmet, ezt mindenféleképpen megtanultam, hogy nem elég csak segíteni, szólni kell mindenkinek, hát ha nekik nem jut eszükbe. Uh-huh. A görbetükör és a humor fontosságát is a sikerben azt is megtanultam tőled, mert azért azt tudnod kell, hogy az, ami veled és veletek történik, az sok-sok-sok ember vágya a tini és a fiatal korosztályban. Tolják az instát, nem megy előre, megszenvednek két követőért, de hát ezt tudom mindenkinek mondani, hogy hitelesen, őszintén, önazonosan, könnyedén, és hát tanulni se ciki egyébként. Orsi, nagyon-nagyon-nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
Én köszönöm.
Én biztos vagyok benne, hogy aki nem ismert, mostantól követ, és aki követ, meg még inkább rajong és lelkesedik, érted? Azt gondolom, hogy sok ilyen ember kéne erre a világra, mint te, és akkor ez egy sokkal-sokkal jobb hely lenne. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Tapasztó Orsi volt ma a vendégem. Ors Insta néven találjátok az Instagramon, én pedig Kende Hofer Krisztina voltam a hétköznapi példaképek nem hétköznapi történeteivel a 95.8 Sláger FM-en jövő szerdán este 9:30 akkor Zsidai Royjal várlak titeket, aki ugye a vendéglátás, étterem tulajdonos szempontból mutatja meg nekünk azt a fantasztikus karriert, amit magáinak tudhat. Szép estét kívánok nektek, sziasztok!
Ez volt a hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 8:30-tól a Sláger FM-en.